Folytatjuk azt a sorozatot, amit hetekkel ezelőtt elkezdtünk. Elég lassan haladunk, de nem baj azért, mert az Isten igéje, a Biblia elég tartalmas könyv. Nem lehet úgy olvasni, hogy egy nap elolvasok 50-80 vagy 100 oldalt, és hogy tudom, hogy miről volt szólt a dolog. Eléggé részletesen és aprólékosan kell vizsgálni és tanulmányozni a Bibliát. Most tehát az Efézusi levélnek a második részéhez jutottunk, néhány hét után, tehát az első részen túl vagyunk. És a második résszel fogunk most foglalkozni. Mielőtt belevágnánk ebbe a témába, szeretném ezt a témát bevezetni így kulturálisan is, mivel a jelenlévőknek a nagy többsége az magyar ember, vagy magyar állampolgár, tisztelet a néhány kivételnek, de akik nem magyar állampolgárok ebbe a terembe, azok most megismernek valamit, hogy milyenek a magyarok. Úgyhogy kedves Terez, régóta itt vagy már, amit most látsz, az igazi Magyarország lesz, illetve van néhány amerikai állampolgár itt közöttünk, tehát őket is kérem, hogy figyeljetek. Tehát hallottuk a magyar himnuszt, mindenkinek sikerült felfedezni. A magyar népnek, a magyar nemzetnek talán a legszentebb, legfontosabb verse, illetve hát zenéje, amit meg lett zenésítve. És minden fontos eseményen újra és újra, ahol valami ünnepségek vannak, vagy magyar emberek összegyűlnek, ez a szöveg és a zene elhangzik. Miről szól ez az egész himnusz? Gondoljatok csak bele, mi a tartalma ennek? Hogy van sok baj, van sok nehézség, van sok nyomorúság, vannak ellenségek, van olyan sok dolog a világban, amit tulajdonképpen a magyar nép egyedül képtelen kezelni, képtelen megoldani, vagy az ellenséggel képtelen egyedül harcolni, és ez tulajdonképpen nem más, mint egy fohász, ami azt mondja, hogy Istenem, könyörülj rajtunk, segíts nekünk. Adj védelmet nekünk. Az erős védőkar, ami a te kezed, az legyen ott velünk, és segíts rajtunk, mert ha te segítesz rajtunk, akkor működni fognak a dolgok, akkor az ellenséget le tudjuk győzni, akkor a problémáinkat meg tudjuk oldani. Ezt mondja a magyar himnusz. Milyen jó lenne, hogyha ezt nem csak mi tudnánk, hanem olyan emberek is, akik fontos döntéseket hoznak ma az országunk jövőjével kapcsolatban. De alapvetően kifejezi az embernek a nehézségeit, kiszolgáltatottságát, és kifejezi azt, hogy van megoldás, és ez a megoldás nem más, mint maga Isten. És abból a bibliai szakaszból, amit most föl fogok olvasni, a megoldás az nem más, mint az, hogy Isten azt üzeni nekünk, hogy kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, és ez nem tőlünk van. Tehát nem belőlünk fakad alapvetően a megoldás, ez Istennek a munkája, vagy Istennek az ajándéka. Nos, tehát nézzük meg ezt a rövid szakaszt, Efézusi Levél második rész első versétől. Ezt mondja a Biblia, ami tulajdonképpen kifejezi a problémát és a megoldást, és hogy van egy tökéletes megoldás, ami Istentől jön. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek, e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának a fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is minnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk vétkeink miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, mert az ő alkotásai vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Nos, amit még ma el fogok mondani nektek, az nem más, mint az első felében egy ilyen kis helyzetjelentés, hogy mit mond a Biblia, hogy mi a probléma. És a probléma az alapvetően, ha ebből a szakaszból nézzük, akkor három részből adódik. Tehát az emberiségnek, vagy az embernek van alapvetően három nagy problémája. Nézzük meg, hogy mi az első nagy probléma. Az első nagy probléma az nem más, mint azt mondja a Biblia, hogy az ember az szellemileg halott. Ez egy kedves kis kép. Ha valaki nem szereti az ilyen képet, akkor ne nézzétek sokáig. De kifejezi a halált, a tehetetlenséget, az érzéketlenséget, amikor már valaki ebbe a helyzetbe jut, akkor már érzéketlen fizikai dolgokra. A Biblia azt mondja, hogy az ember úgy születik erre a világra, hogy szellemileg halott. Működik a lelkünk, értelem, érzelem, akarat, meg fizikailag működünk, de szellemileg halottak vagyunk. Mit jelent ez a szellemi halál? Mit jelent az, hogy nem élünk szellemileg? Amikor én 16 éves körül lehettem, 15-16 éves srác voltam, akkor a szüleimmel jártunk egy gyülekezetbe, és emlékszem rá, hogy egy délután a szüleim a kezembe nyomtak egy kis csomagot, és azt mondták, hogy vigyem már el a lelkészhez. És hát akkor túl nagy kedvem nem volt hozzá, de végül is engedelmeskedni kell minden gyereknek a szüleinek, ez egy fontos dolog, és hát fogtam magam, és a kis csomaggal vonultam az X címre, és megkerestem azt a lelkipásztort, akinek a gyülekezetnek volt a vezetője, és mondtam, hogy azt a szüleim küldik, és hogy fogadja el, vagy átadtam neki a csomagot, és olyan nagy szeretettel ott fogadott, hogy milyen jó Isten, hogy találkozunk, olyan régen beszélgettünk már, gyere ül az irodába. És akkor én mondtam, hogy én sietnék, szívesen elmennék gyorsan, de annyira kedves volt, és nem tudtam igazán mit mondani. Leültem az irodába, és elkezdte nekem mondani ott az evangéliumot, mondta, hogy Isten mennyire szeret engem, hogy mennyire fontos vagyok én Istennek. És olyan kedvesen beszélt hozzám, és mondta, és mondta, és mondta, és én meg ott ültem, és ültem, és ültem, és csak hallgattam, és hallgattam, és hallgattam. És azon gondolkodtam, hogy hogy kéne innen lelépni. Aztán elkérdezte, hogy mit szólok ahhoz, amit ő mondott. Tehát mondtam, hogy biztos, hogy igaz, meg én ezt úgy alapvetően elfogadom. Tehát nem akarok vitatkozni, tehát oké, tehát hogy rendben van. És akkor megkérdezte, hogy imádkozhat-e értem. Hát mit mond erre egy jól nevelt fiatalember? Hát természetesen megengedem, hogy imádkozzon értem. És imádkozott értem, és láttam, hogy itt könnyes volt a szeme, nagyon meghatódott volt, és tényleg elmondott egy imádságot. És amikor befejezte az imádságot, akkor megkérdeztem, hogy rendben van-e minden, vagy akkor én most nekem most mennem kellene. És akkor elköszöntünk egymástól, és mentem hazafelé, és azon gondolkodtam, hogy ennek a Józsi bácsinak ugyan mi a problémája. Abszolút nem értettem, Az oké, hogy Isten szeret, az oké, hogy van Isten, ezzel szerintem nem nagyon volt gondom, tehát nem egy ateista voltam, azt mondtam, hogy biztos van Isten. Az, hogy most imádkozik értem, az, hogy könnyes a szemem, majdnem sírva fakad, az, hogy most minden áron ott történjen valami, ez úgy nekem kicsit olyan idegen volt, és azt mondtam, hogy ez nekem nem kell. És ahogy mentem hozzá, gondolkodtam folyamatosan végig, hogy mi is volt ez, vagy mi történt most, vagy ez tényleg kell nekem, vagy nem kell nekem. És ma már tudom, hogy amikor onnan a lelkipásztortól mentem hazafelé, és mivel nem értettem semmit abból az egészből, amit ő mondott nekem, vagy amit ő képviselt, egyébként teljesen jó dolgot képviselt, és teljesen jól csinált mindent, de azért nem értettem semmit, mert én szellemileg halott voltam. Egyszerűen nem volt kapcsolatunk ilyen szempontból, tehát ő szellemi dolgokról beszélt nekem, amit én nem nagyon értettem, és nem is nagyon tudtam elfogadni. Szellemileg halott voltam, és így azok az üzenetek egyszerűen leperegtek rólam. Hazamentem, és aztán biztos el is felejtettem hamar ezt a történetet, most eszembe jutott, hogy valamelyik nap olvastam ezt a szakaszt, hogy a szellemi halálnak az állapota az tulajdonképpen nem más, mint az, hogy az Istennel tulajdonképpen nem vagy kapcsolatban. Isten mondhat bármit neked, egyszerűen lepereg rólad, és nem érdekel. Nem foglalkozol vele, nem érinti meg az életedet, nem változtatja meg az életedet, mert nem akarsz reagálni erre, mert halott vagy. A halott az érzéketlen, az, annak mondhatsz bármit, azzal tehetsz bármit, nem fog reagálni rá. És a szellemi halál az nem más, mint ez az érzéketlenség, ez a teljes tompaság az Istennel kapcsolatban. És erről beszél a Biblia, hogy az emberiségnek az alapvető problémája az ez, hogy megszületünk erre a világra, így élünk, de szellemileg tompák vagyunk, és érzéketlenek vagyunk az Istennel kapcsolatban, a szellemi dolgokkal kapcsolatban. Egyszer gyerekektől megkérdezték, hogy próbálják definiálni egy ilyen halottak napi, meg halloweenos időszakban, hogy próbálják definiálni azt, hogy mi az, hogy temető. És az egyik kisgyerek azt mondta, hogy a temető az a hely, ahol halottak élnek. Ez egy nagyon jó kifejezés, nem? A temető az a hely, ahol halottak élnek. A városnak, vagy a földnek az a része, ahol nem a halottak élnek, az meg nem temető. Ott az élők élnek. Mit is jelent halottnak lenni? Akit eltemetnek, az él vagy nem él? Hát fizikailag természetesen nem él tovább, azért temetjük el, de a Biblia világosan beszél arról, hogy aki fizikailag halott, annak a szelleme él. És fordítva is lehet, hogy aki fizikailag él, az is lehet halott, úgy, hogy a szelleme halott. Tehát az Istennel nincs kapcsolata. És ez az alapvető probléma, amiről beszél a Biblia. Lukács evangéliumának a 15. részében le van írva egy olyan történet, ami arról szól, hogy egy gazdag családban az egyik fiú, a fiatalabbik fiú úgy dönt, hogy le akar lépni otthonról, önálló életet akar, elkéri az apjától a ráeső vagyoni részt, és elmegy és elver mindent. És amikor visszafele jön, és úgy dönt, hogy csak jobb lenne otthon az atyai háznál, akkor az apa ezt mondja, hogy az én fiam meghalt és feltámadt. Hát mit jelent ez? Ha tényleg a fia meghalt, valahol eltemették valamelyik temetőbe, és onnan jött vissza? Nem. Az apa számára a fia meghalt, mert ott hagyta, nem akart semmiféle közösséget vállalni az apával, azzal az értékrenddel, azokkal a dolgokkal, amit az apja képviselt neki, az apjától csak a pénz, a vagyonkert, és elment. Az apja számára meghalt, mert nem volt kapcsolat. És amikor visszafele jön a gyerek, és újra találkozik az apjával, és újra rendeződnek a kapcsolatok, akkor az apja azt mondja, hogy föltámadt a fiam. Újra van kapcsolatom a fiammal. És tulajdonképpen az Istennel kapcsolatban is így működnek a dolgok, hogy aki teljesen érzéketlen az Isten dolgaival kapcsolatban, az szellemileg halott, és amikor valaki föltámad szellemileg, az nem más jelent, mint hogy az Isten dolgaira elkezd rezonálni, úgy visszajelezni, válaszolni, egyszer kezdi megérteni az Isten dolgait, mert az Isten szellem és az embernek a szelleme életre kell, és kapcsolatba kerülnek. Tehát Pál apostol itt ebben a részben azt mondja, hogy az alapvető probléma, hogy a bűn miatt az embernek a szelleme halott. A második probléma az nem más, mint az, hogy az emberiség, vagy az emberek alapvetően egyfajta rabságban vannak. Persze van, aki le van csukva a börtönben, és olyan típusú rabságban van, de most itt nem erről beszélünk, hanem egyfajta szellemi, érzelmi, vagy akarati rabságról beszél a Biblia. Hogy rabságban vagyunk. Három dolgot említ a Biblia, hogy milyen rabság lehet. Azt mondja itt ez a szakasz, hogy a levegő birodalmának a fejedelme, vagy maga a sátán, vagy az ördög, mint egy szellemi hatalom, rabságban tartja az embereket. És ez a rabság egy valóságos rabság. Én nem tudom, hogy találkoztatok-e már olyan emberrel, aki beszámolt arról, hogy ő gyötri az ördög. Hogy olyan problémái vannak, amit ő nem tud kezelni, mert egy ilyen ördögi támadás alatt, vagy nyomorúság alatt van az élete. Vannak emberek, akik ezt gondolatban élik át, és gondolataik olyan zűrzavarosak, hogy úgy érzik, hogy az ördög mindig kontrollálja őket. Ez egy valóságos probléma, egy valóságos rabság, hogy van, akik átélik ezt, hogy az ördög egyszerűen blokkol mindent, amit tenni akar, és nem tud önállóan dönteni, nem tud önállóan tenni dolgokat, mert egy ilyen kontroll alatt van. És a Biblia azt mondja, hogy a rabságnak az egyik formája ez. A másik formája az nem más, mint a testünknek a vágyai, amelyek negatív vágyak. Ami a testednek a vágyai, az nem biztos, hogy minden rossz, de vannak alapvetően negatív vágyak és negatív dolgok, amelyek ott vannak az életünkben, és a testedből, vagy a hústestedből származnak ezek a vágyak. Erről sokat beszél a Biblia. Mik lehetnek ezek? Hadd mondjak újra egy történetet. Nekem a munkahelyem Budapesten a Bencúr utcában van. Ez a 6. kerületben az az utca, ami párhuzamosan megy az Andrássy úttal. És ha elképzeljétek, ez nem a városnak a legrosszabb környéke. Abban az utcában van a kínai nagykövetség, a British Council, akkor az osztrák nagykövetség is ott van, talán német is azt hiszem. Vannak irodaházak ott. És azok az emberek, akik ott közlekednek, azok nem a legcsóróbb emberek. Azok az autók, amik ott közlekednek, nem a legrosszabb autók. Szóval egy jobb környék. És ebben az utcában van egy ABC áruház. Nem túl régen megismerkedtem az egyik eladójával. Kiderült, hogy az egyik rokonom udvarol annak a kedves hölgynek, és egyik ilyen rokoni találkozón találkoztam vele, és elmondta, hogy hát ő ott dolgozik ebbe az ABC áruházba. És hogy beszélgettünk, azt mondta, hogy muszáj volt nekik újabb és újabb embereket fölvenni ebbe az áruházba. Ez egy kis ABC, tehát semmi extra, csak egy normál ABC. És hogy egyre több alkalmazott dolgozik ott az ABC-ben, mert rengeteget lopnak az emberek. És azon gondolkodtam, hogy pont itt lopnak a legtöbbet. Hát ott hajléktalanokat nem lehet látni. Ott nem azok az emberek sétálnak az utcán, akik nagyon rászorulnának arra, hogy lopjon egy üvegbort, vagy egy csokit, vagy nem tudom, vagy valami élelmiszert, vagy bármit. Hát van bőven pénzük. És azt mondta ez a lány, hogy képzeljem el, hogy van egy olyan nő, aki hetente mindig lop egy csokit. De jól öltözött, tehát valamelyik irodaházban dolgozik, kijön ebédszünetre, megebédel való, bemegy a boltba, és lop egy csokit. És ezt minden héten eljátsza. És nem tudnak vele semmit csinálni, mert egy csoki az nem tudom, pár száz forintos érték, és hát még följelentésre lehet tenni, tehát vagy elkapják és elveszik tőle, vagy nem kapják el, kiviszi és megeszi. És újra és újra ezt eljátsza. Azt mondja, hogy többször bejönnek jól öltözött fiatal emberek, öltő, nyakkendő, fekete kabát, vesz valamit, és akkor figyelni kell nagyon, mert rakják el a dolgokat a kabát alá, meg a zsebbe, meg mindenhová. És azon gondolkodtam, hogy miért van az, hogy akinek sok pénze van, relatívan sok pénze, tehát meg tud élni belőle, nincsenek anyagi problémái, annak miért van szüksége arra, hogy bemenjen egy boltba és lopjon csokit, vagy lopjon bármilyen élelmiszert, vagy akármi mást, amit ott árulnak. Miért? Van válasz erre, logikus válasz? Vagy... Valakit hívnak. Mivel nem tudjuk a választ, egy telefonos segítséget neki. Szóval gondoljatok bele, hogy nem logikus dolgok ezek, mégis a Biblia beszél erről, és a tapasztalataink is azt mondják, hogy vannak emberek, akik egyszerűen nem tudják kezelni a testi vágyaikat, és mondjuk lopnak. Mások meg paráználkodnak, a harmadik meg állandóan veszekszik, a negyedik nem bír magával, és mindig provokálja a másik embert. Egyszerűen vannak olyan bűnös természetünkből fakadó tettek, amivel rengeteg kárt tudunk okozni, és a Biblia azt mondja, hogy az embernek az élete rabságban van, és ezek különböző módon megnyilvánulnak. És egy harmadik dolgot szeretnék még megemlíteni, ami szintén egy ilyen rabságot okoz, egy óriási probléma. A Biblia úgy beszél erről, hogy a világnak a hatása, azt is mondhatnánk, hogy a szekuláris életnek és gondolkodásmódnak a hatása, amelyek befolyásolják az embert, és egyfajta rabságot okoznak. Milyen rabságok lehetnek ezek? Tulajdonképpen az erkölcstelenség egy ilyen szekuláris hatás. Vagy a mai korszellemnek a hatása az, hogy nem igazságkövető, mondjuk a magyarországi igazságszolgáltatás, hanem jogkövető. És a jogot azt úgy lehet tekergetni, ahogy akarja mindenki. Meg úgy lehet értelmezni. Egyszerűen kialakulnak olyan irányzatok, egy olyan korszellem hat az emberekre, ami nem biztos, hogy az igazságon, vagy a konkrét dolgokon alapul, hanem valami olyan nyakatekert dolgokon, ami megkötözi az embereket, és rossz irányba viszi. Ma rengeteg ember van, aki dicsekszik olyan dolgokkal, amivel még a nagymamáink vagy nagypapáink korában szégyenkeztek az emberek, hogyha azt elkövették. És itt gondolhatok sok mindenre. A korszellemnek a hatása óriási mértékben befolyásolja az embereket, és hat az emberekre, és az embereket rabságban tartja, mert az emberek nem szeretnek gondolkodni, hanem ennek arra, mert a többiek mennek. Az emberek azt csinálják, amit a reklámok mondanak. Egyszerűbb menni a tömeggel, mint gondolkodni, és értékeket képviselni, vagy kimondani igazságokat. Tehát a Biblia azt mondja, hogy az embernek a másik nagy problémám, hogy rabságban van. És van egy harmadik probléma, ami mindezeknek a következménye, hogy az ember a bűnei miatt kárhozatra van ítélve. Tehát az embernek az élete az valameddig tart itt a Földön, és mivel bűnös az élete, ennek a következménye a kárhozat. És ez Isten igazságos ítéletének a következménye. Gondoljatok arra, hogy minden országnak az igazság szolgáltatása annyira hatékony, amennyire az igazságon alapul. És amíg az igazságon alapul az igazság szolgáltatás, addig erős tud lenni, és hatékony tud lenni, és védelmet tud adni azoknak az embereknek, akik ebben a körben tartoznak, vagy egy országhoz tartoznak. És minél inkább az igazság szolgáltatás nem az igazságon alapul, hanem manipulálva van, annál inkább az a bizonyos hatalom gyengülni fog, és akár össze is omolhat. Az igazság szolgáltatáson nagyon sok múlik, hogy kimondjuk-e, hogy mi az, hogy rossz, és mi az, hogy jó. Amikor az igazságszolgáltatásról beszélünk, akkor azt kell mondani, hogy az Istennek az igazságszolgáltatása az nagyon világos. És azt mondja Isten, hogy a bűnnek a következménye a halál. Mert a bűnt nem lehet engedni, hogy örökké éljen. Tulajdonképpen ma a mi országunkban is, meg a legtöbb országban így működik, hogy aki bűnt követel, megfelelő súlyú bűnt, az valahogy elkülönítik a többiektől, börtönbe csukják, letartóztatják azért, hogy a bűn ne tudjon terjedni, és több kárt ne okozzon. Az Isten igazságszolgáltatása is ilyen, hogy meg kell ítélni a bűnt azért, hogy a bűn ne tudjon örökké élni, ne tudjon mindenkit leuralni, és ne tudjon korlátlanul hatni. És az Isten országában ott igazság van, ott szeretet van, ott békesség van, tehát ott nem fog bemenni bűnös dolog, ami tönkretenni ezt az egészet. Mert az Isten igazságszolgáltatása az elég határozott. Tehát ott nem lehet ilyen jogértelmezésekkel vitatkozni, hogy én úgy gondolom, meg úgy értelmezzük, meg így értelmezzük. Isten kimond valamit, és az úgy van. Tehát az ember alapvetően a bűnei miatt kárhozatra van ítélve, és azt tudom, hogy napjainkban szintén a korszellemnek a hatása, hogy nehéz elfogadni azt, hogy az ember az bűnös. Sok ember mondja nekem, hogy mi az, hogy bűnös? Hogy kell érteni azt, hogy bűn? És akkor definiáljuk a bűnt. De alapvetően a Biblia azt mondja, hogy a legegyszerűbb definíciója a bűnnek az, hogy szellemileg halott az ember, és nincs kapcsolata az Istennel. Nem tudja tisztelni és imádni azt az Istent, aki teremtette őt, aki szereti őt. Ez az alapvető bűn. És az, hogy mellette még valaki csal, vagy lop, vagy hazudik, vagy gonosz dolgokat követ el, ez mindennek a következménye. De alapvetően ez a bűn hat ránk, és egyszerűen megkötözi az életünket, és ennek az eredménye, hogy kárhozatra vagyunk ítélve. Azt mondja a Biblia Máté 25-ben, akkor szól majd a bal keze felől állókhoz, ez az utolsó ítéletről ír itt a Biblia. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és az angyalainak elkészített örök tűzre. Amikor az Isten az ítéletről beszél, akkor alapvetően arról beszél, hogy az ördög és az ördögi seregek vagy a démoni világnak van egy kimondott ítélet, ami be fog következni rajtuk. És mindazok az emberek, akik nem akarnak ebből kiszabadulni, ebből a korszellemből, nem akarnak kiszabadulni ebből a rabságból, vagy a szellemi halálnak az állapotából, azok tulajdonképpen sodródnak, és ugyanaz lesz az ítéletük, mint az ördögnek. Mert egyszerűen az ördöggel egy irányba mennek. Amikor én középiskolába jártam, emlékszem, hogy akkoriban volt még olyan, hogy ilyen őszi munkai, mezőgazdasági munkára elmentünk, addig se kell tanulni, ezt nagyon élveztük, hogy a gimi az úgy kezdődik, hogy nem kell tanulni egy hétig. És akkor néha még elvittek bennünket, akkor még ilyen szocialista időszakban, ilyen üzemlátogatásokra is, hogy ismerjük meg a magyar ipar vívmányait. És Emlékszem, hogy egyszer voltunk egy olyan üzembe, ami egy ilyen öntőbb üzem volt, és mutatták ott a szakemberek, hogy elkészítenek ilyen öntő mintákat, különböző formákat, és aztán a fémeket fölmelegítik, beleöntik ebbe az öntő mintába, és x idő után, mikor kihűl, és leveszik ezeket az öntő mintákat, akkor a fém fölveszi azt a formát, ami az öntő minta volt. Tehát az öntésnek ez a lényege. És tulajdonképpen az embernek az élete is olyan, hogy az ördög mindenféle formákat kialakít, megmondja, hogy éljél, hogy a korszellem milyen irányt mutat neked, mit csináljál, hogy gondolkozzál, miről mi legyen a véleményed, és aki ezt elfogadja, az tulajdonképpen beleidomul ebbe az öntőformába, és olyan lesz, mint az ördög. Vagyis az képviseli, amit az ördög sugal. És erre mondja a Biblia, hogy tulajdonképpen ezt meg kell ítélni, és ezt nem lehet engedni, hogy örökké ezt tartson, mert akkor az igazságszolgáltatás nem működik, és tönkre menne az Isten országa is, de hát ettől nem kell félnünk. Nos, tehát a Biblia beszél a problémákról, és itt most három dolgot mondtam csak el, ezt sokkal részletesebben is el lehetne, hogy szellemileg halottak vagyunk, rabságban vagyunk, és kárhozatra vagyunk ítélve, úgy összességgel, mint emberek. De van egy jó hírem, hogy az Istennek van egy jó megoldása erre az egészre, hogy ne ez a program fusson végig, hanem valami más program fusson végig az embereknek az életében. Sok évvel ezelőtt olvastam egy regényt. Ennek a regénynek a főhőse egy olyan nő volt, egy olyan asszony volt, aki egyedül nevelte a gyerekeit. Sok gyereke volt, a férjét hamar elvesztette, és elég nincstelen, nyomorúságos, nehéz körülmények között éltek akkoriban, ez Angliában történt, és Anglia közepén élt ez a bizonyos család, és egyszer egy nagy-nagy szerencse érte ezt a özvegy nőt, aki egyedül nevelte a gyerekeit, hogy ingyen és bérmentve elutazhatott a tengerpartra a gyerekeivel, és egy hétig ott nyaralhatott és üdülhetett. És az volt ebben a regényben, hogy amikor a család megérkezett erre a bizonyos üdülőhelyre, és ez a nő, aki sokat szenvedett, sok nyomorúságon, nehézségen és nélkülözésen ment keresztül, meglátta a tengerpartot, és gyönyörködött a tengerbe és a naplementébe, akkor elkezdett sírni, és azt mondta, hogy életemben ez az első, amiből sok van, és valami fantasztikusan jó. Akkor látta a tengert, hogy ez egy sok víz, egy hatalmas dolog, és ez fantasztikusan jó, mert ő korábban, amiből sokat kapott, az mindig negatív volt, az mindig nehézség volt. A kevés pénz, a nincstelenség, a kevés élelem, a sok munka, a betegségek, sok mindent átélt, és egyszer Isten megengedte neki azt, hogy valami fantasztikusan jó dolgot éljen át, amiből sok van, és neki ez egy örömet, élvezetet adott. Hát hadd mondjam azt, hogy az Istennek a programja tulajdonképpen nem más, mint ez. Hogy szeretne az Isten kiszabadítani bennünket ezekből a dolgokból, és azt akarja, hogy ne ezekből legyen sok az életedben, hanem olyan dolgokból legyen sok, ami jó, ami áldást és örömet fog adni neked, és ne olyan dolgokból, ami csak problémát és nehézséget okoz. Nos, Isten meg akarja menteni az embert. Ha nem ismernénk a Bibliát, és azt mondaná Isten, hogy kérj tőlem bármit, amit csak akarsz, én megadom neked, akkor az emberek mit kérnének az Istentől? Hát a sok pénz biztos benne lenne, igaz? Az első háromban biztos benne lenne. Vannak ilyen mesélek is, hogy valaki kifogja az aranyhalat, és megkérdezi az aranyhal, hogy mi a nagy kívánságod, és hogyha ezt én teljesítem, akkor dobjál vissza. Szóval ezek a típusú dolgok, hogy mi az embernek a nagy vágya. Biztos, hogy ha valaki megadna, az Isten megadná a legnagyobb vágyát, akkor mi lenne? Adja egészséget, adja pénzt, sikert, több eredményt, boldogságot. Mit lehetne még kérni? Vagy mit szoktak az emberek kérni? Nem tudom, ezeket még valószínűleg lehetne ragozni. Most hadd kérdezzem meg tőletek, hogyha az Isten azt mondaná, hogy rendben, adok neked sok pénzt, valakinek adok neked egészséget, adok neked sikert, adok neked, mit tudom én, sok örömet az életben. Tehát, hogy az Isten azt mondja, hogy oké, rendben, ezzel meg lenne oldva ez az alapvető probléma az emberiségnek az életében? Most képzelj el egy olyan embert, aki börtönben van, mondjuk életfolytiglan. És mondjuk egy amerikai módszerrel, ahol le is kell ülni az életfolytiglan, nem 20 év, hanem ott fog meghalni valaki a börtönbe. És valaki meglátogatja, és azt mondja, hogy én annyira szeretnék segíteni neked, hogy én holnap veszek neked egy új autót. Tudja értékelni? Ez olyan segítség, amivel nem igazán ér semmit. Vagy azt mondja, hogy én elintézem, hogy egy jó munkahelyed legyen. És akkor... Vagy elintézem, hogy mit tudom én, valami sikereket éljél át. De hát én egész életemben a börtönben vagyok. Az a probléma, hogy itt vagyok, és innen kellene kiszabadulni, és ha valaki innen kiszabadít, nekem az lenne az igazi segítség. És amikor a Bibliát olvassuk, akkor nagyon fontos, hogy így lássuk Isten igéjét, és így lássuk az Isten munkáját, hogy az Isten tökéletes megoldása az több, mint amikor mi kérünk valamit, és azt mondjuk, hogy olyan jó lenne ez, meg az, meg amaz, kellene valami fizikai dolog, vagy valami érzelmi dolog, de az Isten azt mondja, hogy én ennél többet akarok neked adni. És amikor az Isten többet ad, akkor a megoldásról beszél az Isten. Na nézzük, hogy mi a megoldás. Itt van ez a három dolog, és letakartam azokat a válaszokat, amelyeket az Isten válaszol ezekre. Ez olyan, mint egy kaparós sorsát, tudjátok, hogy megveszed, nem tudod, hogy mi van ott, és vagy bejön, vagy nem jön be. Amikor az Isten ad neked valamit, akkor ne félj tőle, az mindig bejön. Az mindig tuti megoldás. A szellemi halálra mi a megoldás? Az Isten megoldása az, hogy van feltámadás. Tehát a halottnak a megoldás az az, hogy van feltámadás, és van egy új kezdet, igaz? Ennél többet nem lehet adni egy halottnak. Az Isten megoldásában azoknak, akik a rabságban vannak, azt mondja Isten, hogy én meg tudlak szabadítani téged ebből a rabságból, alapvetően a bűnnek a rabságából, és lehullanak a bilincsek. Ez a legtöbb, amit egy rabságban lévő ember kaphat. És a harmadik, hogy aki az örök ítéleten van, tehát a rácsokon belül van, és várja azt, hogy beteljesedjen rajta az ítélet, annak Isten azt mondja, hogy örök életet adok neked, és üdvösséget. Az üdvösség az magyarul úgy azt is jelenti, hogy szabadságot. Biblia beszél arról, hogy akit Jézus Krisztus megszabadít, az valóságosan szabad. Tehát Isten ilyen valóságos megoldásokat akar adni, és ezek a valóságos megoldások, amiket Isten ad, ez mind-mind Jézus Krisztusban adja. Tehát Jézus Krisztus nélkül semmilyen megoldás nem jön az életedbe. Jézus Krisztussal együtt viszont minden megoldás benne van. Tehát az Istennek a megmentő csomagja az úgy szól, hogyha elfogadod Jézust, akkor Jézussal együtt ott van egy csomó olyan dolog, ami úgy kibomlik majd az életedben, és megoldást jelent, és előrelépést jelent. Ha azt mondod, hogy Jézus Krisztus, köszönöm szépen, nem kell, akkor az Isten megoldási programja nem fog működni az életedben, mert egyszerűen enélkül nem megy. Ez az alap, hogy Krisztusban hinni. Azt mondja a Biblia, itt ebben a felolvasott szakaszban, hogy az Isten kegyelmének gazdagsága mérhetetlen. Mérhetetlen. Vagy ma sokszor szoktuk mondani azt, hogy hihetetlen valami. Valami olyan fantasztikus dolog. Az Isten gazdagsága mérhetetlen. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Istennek a bűnbocsájtó kegyelme az nincs limitálva. Az nem tólig működik. Aki elfogadja Jézust, annak a bűnei meg lesznek bocsájtva. És teljesen mindegy, hogy mi volt addig az életében. Az Isten kegyelmének a gazdagsága az olyan nagy és olyan mérhetetlen, hogy föl se tudjuk fogni. Ez olyan, mint amikor az kéri valaki, hogy most mérd meg, hogy a légkörbe mennyi az oxigén. Vagy nem tudom, a tengerben hány liter víz van. Ez mérhetetlen, nem tudjuk. Sok, fantasztikusan sok, és mikor a legnagyobb számra gondolsz, még annál is több. Az Isten mérhetetlen gazdagsága ilyen, az Isten kegyelme ilyen. És azt mondja a Biblia, hogy kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. És ez nagyon fontos, hogy Krisztusban jön a megmentés, és a megmentésben benne van minden, hogyha elfogadott Krisztust, és ez az egész ajándék Istentől, ez nem azért van, mert valaki szép, vagy okos, vagy ügyes, hanem azért, mert az Isten szeret, és kegyelemből meg akar menteni téged, engem, és minden embert. A kegyelmet csak elfogadni lehet, kiérdemelni nem lehet. A kegyelem az, ami amúgy jön, és vagy működik az életedben, mert elfogadod, vagy pedig elutasítod. És az Isten gazdagsága az ilyen mérhetetlen nagy, és kegyelemből van, és működik minden. A Biblia világosan beszél arról, hogy akik szellemileg a feltámadást átélik, vagyis újjászületnek, azoknak örök életük lesz az Isten oldalán. A világosan beszél a Biblia arról, hogy ez a bűn, amit elkövetnek a földön, azokat Isten megbocsájtja nekik, egyszerűen azt mondja Isten, hogy rendezve. mintha el se követted volna. Egyszerűen szabadságot ad a bűntől, és hát ott van az örök élet, amit az Istennel lehet élvezni együtt. Ez az Istennek az ajándéka. Biztos láttatok már ilyen kosztümös filmeket, amiben ilyen nagyon szép ruhában fölöltöznek emberek, és mondjuk egy fogadáson részt vesznek. Én találtam egy ilyen képet, visszajövünk ide, szóval Krisztusban működik minden, ez csak ezt a képet azért hoztam, hogy ne felejtsük el. Mindaz, amit az Isten ad, a Krisztusban van. Na szóval, van egy fogadás. És a filmekben lehet látni, hogy amikor egy ilyen díszes, szép fogadáson az emberek sorakoznak, és mindig jön egy újabb valaki, vagy egy pár, akkor az ajtóban lévő, nem tudom pontosan minek hívják azt a funkciót, jó hangosan elkezdi mondani, hogy megérkezett, nem tudom, XY, és akkor mondja a címeit, a neveit, hogy ki az a valaki, és egy picit megáll mindenki, odafigyel neki, ja igen, megérkezett ez a magasrangú valaki, akit örömmel és tisztelettel fogadnak, és hát beengedik a terembe, és aztán része lehet ennek a nagy fogadásnak, ahol csak jól öltözött emberek vannak, ahol alapvetően szép és tiszta minden, és olyan tökéletesnek tűnik minden. És ahogy elgondolkodtam ezen, azt hozta elém Isten, hogy tulajdonképpen a mennyország is ilyen, vagy az Isten országa is ilyen, hogy ott szép és tökéletes minden. Sokkal szebb, mint amit el tudnánk gondolni. És amikor valaki megérkezik oda, akkor az a valaki, aki beengedi oda, akkor nem azt mondja, hogy megérkezett XY doktor, nem tudom ki, 6 típusú végzettsége van, vagy 6 diplomája van, és nem tudom milyen érdemrendeket szerzett az élete során, és nem tudom hány embernek segített, és a vagyona felét szétosztotta, és nem tudom, ezeket nem fogják elmondani, mert alapvetően ez nem jelent semmit ott. Ez nem azt jelenti, hogy ne tegyél jót, vagy ne érjél eredményeket, vagy ne tanuljál, ez nagyon fontos a földi viszonylatban, de amikor ott valakit beengednek az Isten országába, és ebbe a csodálatos világba be akar lépni, ha föl kellene sorolni mindazokat a dolgokat, amit valaki elért a Földön, akkor ez csak úgy lehetne felsorolni, hogy mindezeket elérte, de ez tulajdonképpen nem jelenti semmit. Miért mehet be valaki? Mert Jézus Krisztust elfogadta, és személyes megváltója lett. Azért, mert Isten Krisztuson keresztül megbocsájtotta a bűneit, és ez a bűnbocsánat szabaddá és tisztává tette őt, és az Isten igazság szolgáltatása így működik, hogy utána része lehet annak a fantasztikus gazdagságnak és örömnek, amit Isten ad. Tulajdonképpen tehát az Isten megmentő programja az nem másról szól, mint Jézus Krisztusról. Ha valaki Krisztust elfogadja, akkor mindent elfogadott. Ha valakinek Krisztus az életének az ura, akkor az jó kezekben van. Ha Krisztust elutasítja valaki, akkor tulajdonképpen egy csomó dolog nem fog működni az életében. Befejezésül én arra szeretném a figyelmünket irányítani, hogy nagyon fontos, hogy Krisztus központú életet éljünk. És akik hívő emberek vagytok, vagy újjászületett emberek vagytok ebbe a terembe, tudjátok, hogy nagyon fontos ez. Krisztus nélkül nem működnek a dolgok. Lehet, hogy voltatok már külföldön, vagy olyan helyen, ahol nem ismertétek a környezetet, és hogyha olyan helyen vagyok, ami érdekel engem, és szeretném megnézni a nevezetességeket, vagy a hírességeket, és nem tudom, hogy mi hol van, akkor úgy nehezen tud tájékozódni az ember. Én voltam, amikor már külföldön szinte eltévedtem, olyan sok mindent akartam nézni, de megtapasztalni, de fogalmam se volt, hogy mi hol van. És képzeld el, amikor ott van melletted egy idegenvezető, és az segít neked, és elvisz téged mindenhova, ami a legszebb, a legfontosabb és a leghíresebb azon a területen. Egy idegenvezetővel azért másképp mozog az ember, vagy egy helyi emberrel, aki tud neked tanácsokat és segítséget adni. És a Biblia nem másról beszél, mint arról, hogy mi alapvetően a szellemi világban nem tudunk tájékozódni magunktól. Az Isten világában nem tudunk tájékozódni magunktól. És Isten azért adja a Szent Lelkét, hogy betöltsön bennünket, és a Szentlélek az, aki vezet bennünket, és folyamatosan arról beszél a Biblia, hogy a Szentlélek, ahogy vezet téged, mindig Krisztust fogja dicsőíteni, mindig Krisztusra fog mutatni. És amikor ilyen Krisztus központú életet tud élni valaki, a problémái, az alapvető problémái rendezve vannak a kegyelemből, és elkezd engedelmeskedni az Istennek és a Szentlélek vezeti őt, ennek az eredménye az, hogy a szellemi világban is elkezd tájékozódni, és az Isten szellemi áldásait elkezdi tapasztalni és átélni. Fontos tehát, hogy Krisztus központú életet éljünk, mert Krisztus nélkül nem működnek a dolgok. Amikor arra gondolunk, hogy milyen jó lenne, ha holnaptól más lenne az életünk, És hogyha egy emberi síkon gondolkodunk, akkor azt mondjuk, hogy jobb lenne egy másik iskola, esetleg jobb lenne egy jobb munkahely, kicsit több bevétel, egy jobb autó, egy jobb ház, és egy csomó dolgot mondhatnánk, egy kicsit több békesség, mert most kicsit viharos időszakot élek át. Ezek mind-mind egy ilyen természetes, normális emberi vágyak. De hadd mondjam azt, hogy az Isten megoldása, hogy jön, Krisztusban jön, és Krisztuson keresztül jön minden. És ha valaki nem Krisztus központú életet él, akkor ezekből az áldásokból nagyon sokszor nem igazán fog részesülni, vagy csak nagyon limitálva. Úgyhogy ha fizikai síkon, anyagi síkon is azt mondod, hogy szeretnél előre jutni, szeretnél eredményeket elérni, mi a megoldás? Krisztus. Mert Krisztuson keresztül jönnek az áldások. És szeretnék befejezésül két igeverset idézni nektek, ami alapvetően segít ennek a megértésében. Amikor Jézus Názáretben volt, bement a zsinagógába, és felolvasott Ézsaiás próféta könyvéből egy szakaszt, és ez a szakasz volt, amiben tulajdonképpen ez a profécia bejelenti azt, hogy az Isten szeretné az embereket megáldani, és olyan dolgokkal, hogy evangéliumot hirdessen, vagyis az evangélium az jó hírt jelenti. Az emberek végre jó dolgokat halljanak, szabadulás azoknak, akik foglyok, akik vakok, azoknak a szemük megnyíljon, azok, akiket megkínoztak, szenvednek, azoknak szabadságot, bűnbocsánatot jelentsen. És alapvetően az Istennek a jó hírét szeretné az emberek között képviselni Isten. Ez egy profécia, hogy eljön az idő, amikor ez mind-mind elkezd működni. Hogy a vakok szemei megnyílnak, akiket megkínzottak, azok meggyógyulnak, helyreállnak. Tehát az Istennek a kegyelme elkezd működni. És ott Názáretben, amikor Jézus felolvasta ezt a tekercset, akkor tudjátok, mikor befejezte az olvasást, mit mondott? Hogy ma teljesedik be ez. Miért? Mert Jézus megjelent, és elkezdte képviselni ezt, hogy az Isten kegyelmét, az Isten szeretetét, az Isten gyógyítását elhozta az embereknek a részére. Korábban ez egy prófétai üzenet volt, de amikor Jézus ott megjelent, azt mondta, hogy na, elindult ez a program. Miért? Mert én itt vagyok. Mert én indítom ezt a programot. Engem küldött az Isten. És amikor a te szívedben is ott vannak vágyak, imakérések, bármi, amiben szeretnél előre jutni, hidd el, hogy ugyanígy működik, hogy amikor Krisztus középpontba kerül az életedbe, akkor elkezd működni az Isten szabadítása, a vezetése, kegyelme, helyreállítása, és bármi, amire alapvetően szükséged van. Krisztus nélkül ez nem fog működni. Tehát nagyon fontos, hogy Krisztus központú legyen az életünk. És ezt azért mondom, mert nagyon sokféle életet lehet élni. Nagyon sok dolog lehet az életünknek a középpontjában. Most talán segítek, hogy mi az, ami nem kéne, hogy ott legyen, és ott van. Sokszor jó dolgokat is beteszünk az életünk középpontjába, de ezzel tulajdonképpen Krisztust kiutasítjuk onnan. Van, aki mondjuk ilyen gyerekcentrikus életet él. A gyerek van a mindenek középpontjában. Van, akinek a pénz van mindennek a középpontjában. Van, akinek a sikerek vannak mindennek a középpontjában. És lehet valakinek a hobbija lehet a mindenek középpontjában, mert az legtöbb időt, energiát, pénzt abba teszi bele. A Biblia azt mondja, hogy legyen Krisztus az életednek a középpontjában, mert ha Krisztus van az életednek a középpontjában, akkor az Istennek az áldásai, kegyelme elkezd működni Krisztuson keresztül. És ilyen értelemben fontos, hogy néha helycsere legyen, és engedjük, hogy Krisztus legyen a középpontban. Pál apostol ezt mondja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Pál apostol tulajdonképpen ezzel a mondattal nem más mond, mint azt, hogy figyeljetek, én Krisztus központú életet élek. Miért? Ez a legjobb. Ennél jobbat még nem talált ki senki. Mert ez működik. És én ezzel szeretném befejezni, hogy mindazok, akik őszinte szívből ki tudják mondani, hogy meg tudják vallani, hogy Krisztussal együtt keresztre van feszítve a saját akaratom, a saját elképzelésem, és engedem, hogy Krisztus legyen az életem középpontjában, akkor ennek az eredménye áldás, bűnbocsánat, örök élet, és egy fizikailag is minőségi élet, mint Krisztus nélkül. Hiszünk ebben? Krisztus nélkül nagyon szegények vagyunk, Krisztussal együtt viszont minden gazdagság a miénk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, ez a szakasz, amit felolvastunk, rólad beszél, és mi is rólad akarunk beszélni, és imádkozunk azért, hogy amit te tudsz adni, ami rajtad keresztül megoldás az életünkbe, Uram, kifejezzük, hogy arra nagyon nagy szükségünk van, és rád van nagyon nagy szükségünk. És imádkozunk azért, Uram, hogy kérünk, hogy ha most valakinek szüksége van arra, hogy az életében ilyen helycsere történjen, kérünk, hogy történhessen meg, és bocsáss meg, amikor minden más teszünk az életünknek a középpontjába, talán olyan elmúló és fölösleges dolgokat, vagy csak emberi értékeket. Uram, kérünk téged, hogy segíts, hogy téged tudjunk oda tenni. És imádkozom, ha valakinek arra van szüksége, hogy megtérjen hozzád, és bűnbocsánatot nyerjen, kérjük, hogy ezen a mai napon add meg neki ezt, és hadd születhessen újjá. És imádkozunk azért, Uram, hogy a tiédet, akik téged követnek, azok igazán, tisztán, őszintén tudjanak téged követni, szellemben és igazságban tudjanak téged követni, hogy Jézus Krisztus tényleg te legyél a központban. És tudjuk, hogy akkor majd találkozunk veled ott a dicsőségben, mert tiéd a dicsőség, tiéd a hatalom, tiéd minden. Te uraknak ura és királyoknak a királya vagy. És kérünk, hogy így áld meg az életünket, személyesen vezess bennünket, Uram, és tanácsolj bennünket, hogy jó úton járjunk. Kérjük ezt, Uram, a te hatalmas nevedben. Amen.